Köszönjük. Május 9-én délelőtt 10 órától és délután 3-tól a Kossuth Rádióban. Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
Jó estét kívánok! Osztia Zoltán vagyok, a Budapest belvárosi nagyboldogasszony főplébánia plébánusa, a mai este házigazdája. Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy vendégem ma Tokodi Ilona, Kossuth díjas, világhírű mesterművész. Beszéljünk arról a csodálatos életútról, talán a gyermekkortól, családi indítatástól kezdve egészen napjainkig. Hát ezt, igen, megbeszéltük ezt itt a adás felvételhez, akkor maradunk itt egy pár napig. Nagy vonalokban. Mi az életútnak ez a csodálatos íve?
Azt gondolom, hogy Istennek célja volt velem, és nem volt véletlen, hogy a tanyasi iskolába születtem, édesapám tanyasi csodálatos tanító, és ott segített neki édesanyám, és ez nem véletlen, hogy én abban a környezetben kezdtem el zenére odafigyelni. Édesapám kaptam egy Orion rádiót, és szinte mindenféle zenét hallgattam, tényleg népdaltól kezdve, komoly zene, szimfonikus, opera, operett, magyar nóta, és észrevették a szüleim, hogy hát hangom is van hozzá.
Országnak melyik pontja ez?
Szeged, tápékutassi iskola, és ez a, úgy szoktam mondani, a Tiszántúl. Nem a Dunán, hanem a Tiszántúl. És ez egy csodálatos környezet volt, ez egy gyönyörű természeti környezet. Édesapámnak volt a szolgálati lakása, amiben benne volt az iskola is. És én ott nagyon sokat tanultam. Úgy tanultam meg írni, olvasni például, hogy bejártam, mert ugye édesanyám is segítette az első kettő tagozatot, ő vitte, tanította a gyerekeket írni, olvasni, és én odafigyeltem. És apám nem szerette volna, mindig mondta, hogy majd időben, mert az a tanár, akihez hozzákerül, meg fog őrülni, mert ugye a gyerek már tud mindent. Hát nem, én már 5 évesen már olvastam Grimm meséket, Benedekelek meséket, és hát aztán jött a nagy szerelem, a zene, és elkezdtem énekelgetni. Jöttek a fellépések, az iskolai fellépések. Édesapám nagyszerű komédiákat írt, úgyhogy együtt játszottak a szülők, hétvégén, meg a gyerekek. És úgy gondolom, hogy én nagyon hamar megszoktam ezt a színpadi életet, hozzászoktam, és nagyon megszerettem. És alig vártam, a mai napig is az van, hogy nem szeretek várakozni. Tehát a mai napig is egy fellépés előtt, hogy engedjenek oda, mint a versenylóban van egy ilyen érzés, hogy engedjenek oda engem, mert én úgy szeretném elmondani, hogy én szeretek énekelni, szeretem a muzsikát, és hogy engedjétek, hogy az embereknek elmondjam. Ott a rádió volt a legjobb tanulás, aztán utána édesapámot ugye nyugdíjazták idő előtt, mint engem, de hát ez egy sors, ez egy érdekes sors. Én örököltem ezt is az édesapámtól, nem csak a muzikalitást, ő csodálatosan hegedült, megtanultam egy picit hegedülni, csak nem abba hagytam, mert türelmem nem volt hozzá, hogy mindig hamis volt.
Édesapa állt legközelebb hozzád, és te ő hozzá?
Igazából igen, mert én őt utánoztam, nagyon jó példát mutatott mindenben. Reggel fölkelt, és elkezdett tornászni. És én utánoztam, és a mai napig ez van bennem, és kaptam egy olyan férjet, akinek ugyanez a szokás, hogy reggel tornázunk, jogázunk, és csak utána kezdődik az élet. És ez egy nagyon jó dolog. Az ember fizikum mára is oda kell, hogy figyeljem, ugye én színpadi ember vagyok, nem mindegy, hogy hogy nézek ki. Ez nem csak külsőség. Ez egy ilyen belső igény. Ez egészség. Azt érzem, hogy mire végzek ezekkel a gyakorlatokkal, magamba szívom az oxigént, felébredek, működik a vérkeringésem.
Éptesben épp lélek.
Igen. És akkor utána jön csak a szellem, utána természetesen közben én komoly zenét hallgatok mindig, bekapcsolom a rádiót. Hála Istennek nálunk van 2 csodálatos adó, ahol komoly zenét lehet hallgatni. És én nagyon-nagyon szeretem, a mai napig mondanak újat nekem, tehát azt gondolja az ember, hogy hát egy idő után már mindent ismerek, olyan nincs.
Kibontakozás további állomásai?
Igen, további állomás a következő, amikor felvettek engem, a 6.-7. lehettem, felvettek a Petőfi telepi iskolába, mert apukám beköltözött Szegedre, a nagymama jó voltából, mert ő vette a házat, eladta mindenét, és ő már látta előre, hogy itt a kislánynak tanulni kell, meg előbb-utóbb vége lesz ott a tanyasi életnek is, amit az apukám nagyon sajnált, meg én is.
Hát mert a természetben azért, hogy szép természet, hát most, ott van a jó Isten keze nyoma.
Ez pontosan.
Az Isten élmény.
Tehát kiment mentem, és a négy évszakot végigélveztem. Virágokkal, bokrokkal, fákkal, amiket az édesanyám meg a drága édesapám ültetett. Tehát ez egy külön élmény. Meg volt minden. Állatok persze, kis állatok. Jaj, csodálatos volt.
És egy művész lelkét ez formálta a gyerekkortól.
Nagyon.
Hát, szóval Szeged.
Aztán észrevették, hogy hát én nem beszéltem semmit, se pláne meg voltam rémülve, mert olyan tantárgyak voltak, például az orosz, ami nekem idegen volt. Hát én nem tanultam a tanyasi iskolába, apámtól azt már ne várják, hogy ő, aki németül meg latinul tanított engem, ez már neki nem fért bele. És akkor most mi lesz az orosszal? Hát semmi, kaptam olyan tisztességes és rendes tanárokat, a mai napig hálás vagyok nekik, mert velem másképpen bántak. Látták, hogy igyekszem, látták, hogy próbálom behozni az, ami elmaradt. És a szorgalmat, meg az igyekvést, meg látták, hogy nem is vagyok butuska. És négyest adtak például oroszból, ami nekem egy óriási dolog volt, tehát semmit nem tudtam. Ott elvégeztem utolsó két általános iskolát, de közben mondta a tanárnőm, hogy kislányom, jó lenne, ha felvételizni a Tábor utcába, a zeneiskolába, hogy tanuljál szolfést, meg zongorázni. Jött a felvételi vizsga, mert azért ott is volt felvétel. Mit énekelek? Tenoráriákat. Összeszaladt az egész iskola. Hogy kislányom, nem tudsz valami, ami hölgyeknek szól? Ja, mert a pillangók is az, hogy nagy álljást eléneket. Fölvettek, nem szaporítom a szót, fölvettek utána. Következő volt, amikor felvettek engem a konzervatóriumba, Tömörkény zene gimnáziumba. Ez egy csodálatos gimnázium volt, csodálatos tanárokkal. Mindenkitől tanultam. Tehát az, hogy ott olasz volt például a kötelező, természetesen maradt az orosz is, de az nem volt gondom, mert ott is egy nagyon kedves tanárt, ki megértette, hogy hát én nem állok ott, ahol a többiek. Velem másképpen bánt. 3 év for az nagyon sok.
Az olasz viszont annál fontosabb volt.
Az olasz az nagyon fontos volt. És én annyira szerettem azt a nyelvet, úgyhogy, és akkor ott találtam egy nagyszerű osztályfőnököt, aki azt mondta, hogy na akkor most menjünk. Kórus, én megnyerettem a kórussal sorra az iskolai versenyeket.
És aztán mellette, már jött a további lépés, felső.
Mi amíg fovoláztam, mert muszáj volt. Aztán jött a zeneakadémia, ahol az én drága tanárnőm a Berdál Valikának a ruhájában énekeltem, felvételiztem, nem volt annyi pénzük a szüleimnek, de én ezt észre se vettem. Átalakították rám a tanárnőmnek a ruháját, csodálatosan sikerült a felvételi vizsga, de elkezdtek tapsolni fönt megint. Lukács Miklós azt mondta, kiürítettem a termet, hogyha még egyszer ilyen előfordul, hát nem fordult azóta ilyen elő, hogy a felvételi vizsga után így elkezdjenek tapsolni. És felvettek, ott is nagyszerű tanáraim voltak a zeneakadémián, és már a másodikos koromban, akkor már a televízió Kodály énekversenyén jelentkeztem. Mondta a tanárom, hogy jelentkezni kell. És erre a mai napig nagyon büszke vagyok. Nem lehet időben elkezdeni a mikrofonnal való barátkozást és a kamerával való barátkozást. Tehát a mai napig, ha meglátok egy mikrofont, vagy meglátok egy kamerát, nagyon
semmi
szeretem.
Gond. Nem, hogy gond nincsen, hanem végén. És aztán elindult egy világkarrier.
Nagyon hamar
nagy
elindult. Nagyon-nagyon hamar elindult.
Mik az állomásai?
Hát az első nagyon érdekes volt, a Mikó András, aki nagyon szeretett engem, még felléptetett engem, mint főiskolás. Beküldték a rádió felvételeimet, már akkor rádió felvételek készültek, mint főiskolás. Tehát ez elképesztő volt, hogy megnyertem egy versenyt, utána következő évben még egy versenyt, és ez elég volt ahhoz, hogy az egész ország, meg mindenki megismerje. Ferencsik János elindított engem. És volt egy pozsonyi énekverseny, tehát azért mondom, mert az volt a kulcs, ahol bekerültem a döntőbe, annélkül, hogy én tudtam volna, mert a felvételeim alapján kerültem be, úgyhogy Mikó András, mikor hazajött Pozsonyból, azt mondta, kislányom, bravo, bekerültél a döntőbe. Mondom, milyen döntőbe, tanár úr? Azt mondja, hát a pozsonyi ifjúsági versenybe. És akkor ott feléptem, ott hallott engem a berlini Staatsoper és a bécsi Staatsoper igazgatója, és ez egy nagyon fontos állomás volt, mert ott elkezdtem tőle megkérdezni a bécsi Staatsoper igazgatója. Természetesen mi az a szerep, amit tud? Mondom, van olyan szerep, amit két nyelven tudok, hát a bohém élet, meg a bohém élet. Olaszul meg magyarul, én megtanultam főiskolás koromban. És akkor következő évben kaptam egy szerződést a bécsi Staatsoperba, ez volt 79-ben. Ott debütáltam Franco Bonisolival, ő volt a tenorom, és hát attól kezdve elindult egy őrületes, tehát fantasztikus karrier tényleg. Akkor azért az nagy szó volt, hogy kiengedtek.
Mindenhol léptél föl.
Hát, ami nagyon, megint és, nagyon fontos, megint Bécs.
És kikkel még, az is nagyon fontos.
Na, ez most majd a Bécs, ha Bécsnél maradunk, mert ez nagyon fontos. 81-ben, éppen most néztem meg, a José Carrerassal énekeltem egy koncertszerű, több koncertszerű előadást a Alévi és Zsidónő című operának a címszerepét énekeltem, és ő volt a szerep szerint az én apám, és a nagyapám pedig Cesare Siepi, tehát egy ilyen őrületes bandával fellépte, ezért ez nem volt semmi.
Hány éves voltál akkor?
Akkor voltam, várj, 26. Tehát elképesztően korán, nagyon-nagyon korán kezdődött ez az egész, és úgyhogy a Hozé nagyon megkedvelt engem, már az első próba után félrehívott, és azt mondta, a bohém életet tudod, és énekelted? Mondom, igen, és itt debütáltam azzal. Jó, és van kedved velem énekelni? Hát mondom.
Jaj.
És fölment a direkcióra, és mondta, hogy megtalálta a Mimit, mert ő választhatott, mint Placido Domingo is választott. Megtalálta a Mimit, aki abban az évben még két bohém életet énekeltünk a Bicsi Stadtsoper színpadán, és ehhez majd egy sztori is jön majd később.
Mondjad, igen.
Nagyon összebarátkoztunk, ő már rögtön azt érezte, hogy te nekem olyan vagy, mint a zenei testvérem. Mondom, én is azt érzem. Tehát egyszerűen, amikor énekeltünk, együtt lélegeztünk, együtt muzsikáltunk, rendkívüli muzsikus ő. Ezért az igénye olyan, hogy nagyon szereti a tanult zenészeket természetesen. Na, jön az előadás májusban, az első előadás, jön a próba, mert ez az érdekes. Össze-vissza próbáltunk akkor, hogy első felvonás után negyedik felvonás, aztán második felvonás után harmadik, hát az mindegy, nekem, engem nem zavart, de a próbaterem az nem úgy volt, nagyságok ott voltak, tehát a méretek ott voltak, de nem volt forgószínpad. Második felvonást a szinte koncertszerűen énekeltük, mert nem volt forgószínpad, mert rá kell lépni, és akkor az oda forgat, ahova kell, de jött az előadás. Ja, és a próbán még azt mondta a rendező asszisztens, hogy bocsánat, ezt nem kell próbálni, mert a művész úr tudja, hogy mi van itt. Ő megfogja úgyis a kezedet, ne félj. Oda én nem félek. Jött az előadás. Első felvonás minden gond nélkül lement. Ott úgy ment, hogy csak egy szünet volt. És az első meg a második egyben volt. És az első felvonás után nem volt taps semmi, folyamatosan bezerelték gyorsan a forgószínpadot, odatolták, és már indult is forgószínpad. Hát én, jó, hát szerepeltem már, énekeltem a forgószínpadon Pesten is, de hát azért ez félelmetes volt, mert nagyon gyorsan forgott. És a Hozéval, hogy ráugrottunk, és nem az a lényeg, hogy ugye minden darabban van, a bohém életben a főkötő, ami nagyon fontos. Az Otellóban a keszkenő, ami nagyon fontos. Úgy látszik, hogy velem a kellékek azok nem mindig stimmelnek, nem mindig szeretnek a kellékek engem. Azt mondja a Hozé, második felvonás, ott kell megvenni neki az én főkötőmet, ami szerepel a második felvonás, rá is kérdez a Marcello, az ő barátja, hogy akkor mondd meg, hogy mit vettél te a Miminek, mondd Rodolfo. Itt van a főkötő, és akkor én is meg szoktam mutatni, ez a játszok, meg minden. A Hozé végig káromkodott, bocsánat, magyarul nem, olaszul, németül és spanyolul. De nem mondott csúnyákat, csak olyan mérges volt. Szóval nem találom ezt a hülye főkötőt. A fene egyem, hova tették előadás közben? Tényleg? Mert annyi időnk volt, hogy keres. És közben keringtünk körbe-körbe. Mondom, én nem tudok segíteni, fogalmam sincs, hogy hol van a főkötő. Oda kellett volna nyúlni, kiderült, hogy az valakinél volt, csak ő erre nem emlékezett, hogy kinél volt a főkötő. Na mindegy, leülünk a bohémek, leülnek, bemutatkozás, minden bemutat a Rodolf engem, hogy én Mimi. És akkor elérkezünk ahhoz az ominózus ponthoz, amikor a Marcello megkérdezi, hogy és mondd csak, Rodolfo, mit vettél te ajándékba, karácsonyi ajándékba, Miminek? És azt volt, hogy ő lebukott, mert ő neki nem kell semmit sem mondani, mert azt tőlem kérdezi. És nekem kellett egy két oldalt végig énekelni, úgyhogy a Hozé így lebukott elébem, és rázta a nevetést. Na most sajnos én is nevetős vagyok. És úgyhogy elkezdtem, hogy a kufiát, a picit. És akkor elkezdtem nevetni, de ezt valahogy kikeveredtem, nem néztem már rá, csak a karmesteret mondom, nem akarok itten botrányt. Valahogy sikerült ezt a két oldalt végig énekelnem, de utána, amíg befejeztem, akkor én is leborultam a nevetést. Szörnyű volt.
Így van. Ki kell még?
Placido Domingo a következő, akivel szintén Bécsben ismerkedtem meg, méghozzá a Giordano Andrésinyében a Maddalena szerepét kaptam meg, a második szereposztást, tehát tulajdonképpen nem vele kellett volna próbálnom. Tehát én, nekem olyan szerencsém volt, azt szerintem a Jóisten a tenyerén hord engem. Valami probléma lett az első szereposztás szoprányával, és akkor hát az Ottosenk azt mondja, hát itt van az Ilona, hát azt mondja, Placido, akkor próbálj. Bemutatkoztunk egymásnak, és elkezdtünk elkezdtünk próbálni, és én soha nem fogom elfelejteni, és büszkes vagyok rá, hogy amikor elkezdtem énekelni, ámulva egymásra nézett az Ottosenka rendező és Placido Domingo. Kikerekedett a szemük, és a Placido utána persze, amikor megvolt a próba, azt mondja, te figyelj, hol énekelsz? Mondom, hát budapesti Státszopernek vagyok az állandó tagja, de mondom, mindenütt énekelek, ahova elengednek. Azt mondja, jó. A főpróba után van kedved neked? Ott föl kell vennem egy lemezfelvételt, és hogy van kedved eljönni. Mert utána Linzingben lesz egy nagy fogadás a tiszteletemre. Tehát engem már rögtön beavatott abba, hogy ő hogy csinálja a lemezfelvételt. Utána milyen nagy társaság, egy 20 ember ott volt, érjenezve, és ő maga mellé ültetett. Tehát egyszerűen egy olyan tiszteletet éreztem rögtön iránta, aminek aztán meg is jött az eredménye, mert amikor 86-ban, ez volt 84-ben körülbelül, 86-ban be kellett ugranom valaki helyett, azt hiszem pont a Mirella Freni helyett a Deutsche Operba, hát nem volt probléma. Meg előtte, azt hiszem pont előtte, még itt Pesten is énekeltem, és azt írta Mihály Andrásnak, úgy énekelem el az Aidát, a Radamest, hogyha az Ilona Tokodé lesz az Aida. Ki voltunk tűzve, és attól kezdve mindenfelé vitt engem Amerikába is.
Akkor azért a magyarságra te nagy dicsőséget hoztál. Ez a hazaszeretet, a magyarságunk szeretete, és annak a képviselete az a te pályádnak a része, így van?
Abszolút így van. Sőt, amikor ugye koncertturnékra hívtak meg többször is engem Japánban, én megmondtam az én drága menedzseremnek, japán menedzseremnek, hogy nagyon szívesen, de a cappella szeretnék énekelni, mindig úgy szeretném kezdeni a koncertemet, hogy egy gyönyörű népdalt elénekeljek, és van, amikor kértek még többet, és annak volt talán legnagyobb sikere.
A japánok amúgy is szeretik nagyon a mi zenénket, kultúrát. És melyik volt az a népdal?
Elindultam szép hazámból, hát ez volt az édesapámnak a kedvenc, amit az édesapámtól tanultam meg, aztán a másik a Csitári volt, de ez volt az, amit mindig énekeltem, mert nekem mindig honvágyam volt, és ezt valahol nem lehet elmondani, mert a mai embereknek nincs honvágya, mindegy, itt lépnek, ott, tehát mindegy, hogy hol van, nekem nem volt mindegy.
Azért milyen nem, tényleg nem az, hogy a szülőföld, és milyen szép a magyar nyelv, szóval szülőföld, amik hord minket, formált minket, azonosak vagyunk vele. A szülőföld milyen meghatározó, bárhova kerül is az ember.
És a hazafiság, ez egy nagyon érdekes, most mondok egy példát, hogy amikor az Aidát énekelem, az Aidában van egy csodálatos, egy ilyen honvágy, harmadik felvonásban van egy honvágyról szól tulajdonképpen. És én mindig arra a csodálatos kis tanyasi iskolára emlékszem, most is látom magam előtt, hogy amikor azt énekelem, akkor én azonosulni tudok az Aidának az érzéseivel. Mert ez a honvágy, én akkor a Verdi szíve dobok bennem, de azt a kis tanyasi iskolát azt érzem magamnak. És ez valahol mindig ez van.
Szülőföld.
Igen.
Gyönyörű. El vagyok keseredve, mert nagyon megy az időnk, még egy történetre van talán lehetőségünk.
Elmesélnék egy Placido Domingos történetet. Mondom, amit említettem, hogy nekem a kellékekkel mindig bajom van. Tehát a Miminek a főkötőkkel, a Desdemonának pedig hát a keszkenő, vagyis a zsebkendő. Madridban, és itt van még egy csavar, Madridban beugrottam, akkor már énekeltem a Domingóval többször, és Desdemonát. Tehát ez nem volt probléma. És oda beugrottam, és méghozzá egy olyan érdekes előadás volt, ahol a királyi pár ott volt, de most nem a páholyba kérték az ő páholyukba, hanem a hetedik sorba ott ültek elől a királyi pár, Juan Carlos. És minden rendben lement, jön az utolsó felvonás, építettek egy olyan színpadot, ami a zenekar felé lejt. És oda tették, szinte zenekarba belerakták a párnát. Egy ilyen hosszú, hengeres párnát. Na most, mivel nem tudtam próbálni, mert beugrok, de nem az én hibám, ez kiderült, hogy neki ki kellett volna feszíteni azt a csodálatos hengeres párnát. Na és a következő, én már túl vagyok, minden elénekelek mindent, hátrahanyatlok a kezemmel, mert én mindig úgy szoktam meghalni, ráesett a kezem a párnára, és attól a párna elkezdett elindulni, de így, hogy és megérkezett a bőgősöknek a fejére. Én ottan, mint halott, nem mosolyoghatok, nem sírhatok. Amikor befejezte, Domingos nagy nehezen elénekelt az utolsó áriáját, rám borult, és zokogtunk együtt, de nem zokogtunk sajnos, ne
nevettek. Hát csodálatos életük, csodálatos lehetőségek, és a magyarságunknak és a magyar művészeknek egy csodálatos híre, neve, ami tőled származik.
Köszönöm szépen.
Nagyon-nagyon szépen köszönöm. A mai vendégem Tokodi Ilona, Kossuth díjas, világhírű mesterművész, nemzetünknek az egyik büszkesége. Róla a művészetről, zenéről, magyarságról és nagyon érdekes történetekről beszélgettünk. Köszöni a figyelmüket az este mai házigazdája, Osztie Zoltán. További szép estét, tartalmas rádiózást kívánok. Most a Nagyok című portréműsor következik a Kossuth Rádióban.
Műsorunkat újra meghallgathatják a